Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából beszámolunk a Kazinczy Ferenc Múzeum működéséről, folyamatos a tavaszi virágosítás Miskolcon, hulladékgyűjtési túrát is szervez a Kékes Turista Egyesület. Új kapus és vezető edzője van az FC 60 klubjának. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. 2024 vége óta a sátoraljóújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum közművelődési központjának részeként működik. Az azóta eltelt időszakban az átállás, valamint a központosított beszerzések és ügyintézés határozták meg az intézmény működését. Dr. Ringer István igazgató kiemelte, bár az elmúlt időszak számos kihívást tartogatott, törekedtek arra, hogy megőrizzék a jól bevált kulturális programstruktúrát.
Alapvetően egy közös gazdaságirányítás és szakmai irányítás alá kerültek ezek az intézmények, több mint 40 múzeum és közel 1400 munkavállaló, ugye közgyűjteményi szakember. Ez egy jó ideának tűnt, és most sem gondoljuk azt, hogy alapvetően az a szándék vagy az a cél, ami ezt a struktúrát kialakította és vezérelte ezeket a folyamatokat, az rossz lenne, hogy alapvetően arról volt szó, hogy hatékonyabban működjenek ezek a múzeumok, a közös szakmai együttmozgás eredményeként jobban láthatóak legyenek a közönség felé, akár közös marketing tevékenység, közös kiállítási és kommunikációs kampányokról is szó volt. Viszont a gyakorlatban úgy nézett ki a dolog, hogy azért minden ilyen nagy központosítás nehézségekkel jár, különösen annak az első időszakában, és hát bizony ennek a hátulütőjét azért mi is éreztük, hasonlóan a többi intézményhez, tehát nem a saját megélésünk volt ez csupán. Itt lelassultak picit a folyamatok, az egységes közbeszerzési eljárások, a különböző viszonylag merev szabályok mentén zajló beszerzési protokollok azért a napi működésünket akadályozták, és emiatt tűnhetett úgy teljes joggal talán a közönségünk számára, egy kicsivel kevesebb program, egy kicsivel kevesebb kiállítás volt az elmúlt évben nálunk, mint amit talán megszokhattak a korábbi esztendőkben. Évek óta azért változatlan a küldetés nyilatkozatunk, vagy a stratégiánk, ugye hát a vidéki kisváros múzeumaként alapvetően a helyi társadalomnak kínálunk kiállítási tartalmakat, közművelődési programokat, eseményeket, rendezvényeket, és hát ez nem módosult, nem változott a tavalyi évben sem. Mi nem vagyunk egy kiemelt turisztikai célpont, de továbbra sem az a szándékunk, hogy a buszos turista forgalomnak mi legyünk a legnagyobb felvevő piaca, itt Sátoraljóhelyben, ugye erre vannak tőlünk alkalmasabb szereplők. A kultúra területén viszont nagyon fontosnak tartjuk azt a magas minőségű kultúra közvetítési munkát, amit talán megszokhattak tőlünk az elmúlt 10 évben a helyiek, akár a kiállításuk, akár a tudományos szakmai konferenciák, akár a tudomány népszerűsítő programokra gondolhatunk. Itt a helyieknek próbálunk egy olyan kulturális alternatívaként feltűnni, hogy akinek a magas kultúra iránt, de talán mégis emészthető formában való megjelenítése iránt van igény, szándék, akkor nekik legyünk egy fix pont, egy biztos pont, és hát ennek mentén igyekeztünk végezni a munkánkat a tavalyi évben is. Ez egy bevált recept, mondhatjuk így, és nyilván megvan a felső limit, a korlát, ameddig ez a múzeum elérhet. Hogyha oda elérünk, amit talán már meg is tettünk, azt gondolom, akkor aznak a megtartása az, ami egy cél lehet, és most már inkább ebben a fázisban van az intézmény.
Folyamatosak a tavaszi munkálatok, a virágosítás Miskolcon. Ezt a munkát a városgazda munkatársai végzik, akik idén már új korszerű gépekkel láttak hozzá a feladatokhoz. A programot 2024 őszén indították el, azóta minden tavasszal és ősszel folytatják a takarítást a városban. Az önkormányzat évről évre növeli a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Költségvetését, amelyből jelentős eszköz és létszámfejlesztés valósult meg. A vállalat ma minden eddiginél modernebb és nagyobb gépparkkal rendelkezik feladataik ellátásához. Az idei költségvetés 400 millió forinttal haladja meg a tavalyit. A tavaszi munkálatokról Cifrusz Natália, Miskolc főkertésze adott tájékoztatást.
Ezek a munkák nem most kezdődnek, azért ezt el kell mondani. Mindig előző évben a jelenleg a közterületeket díszítő virágoknak a legnagyobb többsége most már évelő, vagy hagymás növény. Ezek ugye több évig bennmaradnak a virágágyban, és folyamatosan díszítenek. Most már arról a korábbi hagyományról, vagy korábbi megszokásból is egy kicsit visszább vettünk, hogy a hagymákat ősszel ültetjük be a tavaszi virágzás érdekében, és hogy tavasszal kiszedjük. Tehát például Tapolcán találkozhatnak az arra járók a parkban, a virágágyak között megbújvó, most már szépen virító narciszokkal, krókuszokkal, tulipánokkal, de ezeket nem fogjuk kiszedni most már, hanem bent maradnak, és jövő tavasszal ismét örvendeztetnek bennünket. Ugye a másik kedvenc őszi ültetésű növény az az árvácska, amit ősszel már virágdísszel tud bennünket kecsegtetni, de az igazi fővirágzási szezonja az ilyenkor tavasszal van, de ugye ők a telet nagyon jól bírják, ők ezt kint viselik, hál' Istennek hó is volt ezen a télen, úgyhogy hó alatt töltötték a telet, és most egyre nagyobb virágpompával tudnak díszíteni a közterületeken, ugye ezek a két nyári növények. Ami most legaktuálisabb és időszerű volt, ugye az virágórának a beültetése. Természetesen ez Miskolc egy frekventált területe, de azért arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy gyakorlatilag az adventi időszaktól folyamatosan a Szent István tér az egy rendezvényhelyszín, aminek kapcsán ugye rengeteg látogató érkezik ide, nem csak miskolciak, hanem vendégek is, úgyhogy ebben az időszakban lefedjük a virágórát, maga az óraszerkezet is leszerelésre kerül, és a virágágyás is megszűnik gyakorlatilag, mert hogy kap egy pallóborítást. Ugye egyeztetve mindig az önkormányzat által szervezett, vagy egyéb rendezvények kapcsán meghatározzuk azt az időszakot, hogy mikor jön el az az idő, amikor már nincs szükség ennek a borításnak igazából a virágágy védelmére, és akkor most az idén a március 15-i ünnepséget követően elkezdődött a borításnak a felszedése, az óraszerkezetnek a visszaszerelése és a virágágynak a beültetése. Most nyilván a tavaszi ültetéskor olyan növényfajokhoz tudunk nyúlni elsősorban, amelyek most díszítenek. Azt gondolom, hogy tavaly nagy sikert aratott a jácint. A hajtatott jácinthagymáknak a kiültetése nagyon kedvelt volt, nagyon szerették, illetve nagyon szerettük azt az illatfelhőt, ami körbelengte. Hát ez egy nagyon nagy kuriózum volt a tavalyi évben, amit szeretnénk most az idén megközelíteni, de felülmúlni valószínűleg nem fogjuk tudni, most primulák vannak beültetve, színes, vegyes primulágyás lett a virágórából, aminek a látványa nagyon szép, de az illata nem lesz majd hasonlítható a jácintágyáshoz. Egyéb területeken egyébként a fenntartási munkák kezdődtek meg. Ugye még a lombgerebjézések, takarítások, tavaszi nagy takarítás kezdődik, illetve az zajlik. Amit még ki tudnék emelni, az a közszolgáltatónk, a Miskolci Városgazdának a kezdeményezése. Ugye tavaly az avasi domboldalban már megjelent egy ökosövény, amelyet még tovább bővített a Városgazda. Ez több szempontból is hasznos, elsősorban azért, mert a közterületeken keletkező szerves anyag, nevezzük így, semmiképpen nem szeretném a hulladék szót használni, hanem a fenntartási munkákból keletkező gajak, meccésekből visszamaradt növényi részek tökéletesen jók, felhasználhatók ennek az ökosövénynek, amelynek az elsődleges szerepe talán a térhatárolás, illetve én nagyon szeretném, ha hozzászoknánk ezekhez a természetközeli megoldásokhoz, amelyek nem csak esztétikusak lehetnek, hanem arra is nagyon jók, hogy a fenntartási költségeinket csökkentsük. Tehát minden évben probléma van azzal, hogy akár az összegyűjtött lombot vagy a keletkezett nyesedéket, nyáron a fűnyírásból keletkezett lekaszált füvet nem tudjuk azonnal elszállítani, vagy nem tudja azonnal elszállítani a városgazda, és akkor hosszabb ideig, napokig, akár hetekig is ott lehet kint a közterületen. Azt gondolom, hogy ezek az ökosövényes elkerített területek jók lehetnek annak az ideiglenes tárolására.
Többek között hulladékgyűjtési túrát is szervez a Kékes Turista Egyesület a környezettudatosság jegyében. A kezdeményezés célja nem csak a természet megtisztítása, hanem a figyelemfelhívás is. A részletekről Előházi Irént, az egyesület alelnökét hallják.
2000-ben alakították 20 alapító taggal az egyesületet, azzal a céllal, hogy szervezett kereteket és feltételeket biztosítsanak a sport és szabadidő jellegű természetjáráshoz, túraversenyekhez, illetve, hogy aktívan részt vegyünk a környezetvédelemben. A tevékenységünk kiemelt célja, hogy a gyermekeket, a gyermekes családokat megszerettessük a természetjárást, és bevonni őket a természetvédelmi munkánkba. Ennek is a célja ugye a hulladékgyűjtés, de még azt 2002-től van ez a tevékenységünk. Két évszakban, tavasszal és ősszel szervezünk. Ilyen körülbelül 70 kilométer turista úton szedjük a szemetet a középső Mátrába. Mivel, hogy ugye hirdetve van, jönnek civilek is, természetesen egyesületi tagok, illetve iskolák is be szoktak jelentkezni. Nekünk van egy ugye, csoportos tagovadánk, a Jeruzsálem úti óvoda, és azokkal gyerekek is szervezünk nekik, vagyis lehetőséget biztosítunk túrázni. Túravezetőinkkel együtt mennek, és akkor így ismerkednek a környezettel. Hogy a turista utak karbantartása, a jelzéseknek a újrafestése, ha szükséges, illetve a turista utaknak a kitisztítása. Ezért járhatnak ide szívesen túrázni, mert hát nem tévednek el, mert nagyon jó jelzett utaink vannak. Csökken a szemetelés mértéke, már nem szedünk annyit, úgy jobban vigyáznak a környezetre az emberek. Én szerintem azért a Covid-nak ez egy pozitív hozadalma, hogy ugye nem tudtunk máshova menni, csak a természetbe, és akkor mégsem az volt, hogy akkor mostan csak kimegyünk és piknikelünk, hanem akkor sétálunk, és nem szemetelnek annyit az emberek.
Új kapus és vezetőedzője van az FC 60 klubjának, ahol további stratégiák, célok és új játékosok is inspirálják a munkát. A részletekről Rizsó Péter edzőt kérdeztük.
Több mint 40 éve vagyok ugye a futballba, NB2-be védtem Szolnokon 12 évet, abban volt egy év NB1 is, tehát NB1-be is védtem, szerencsére oda is eljutottam, ez volt minden vágyom, NB1-be tudjak védeni, sikerült, voltam futsal válogatott, ötszörös futsal válogatott is vagyok, úgyhogy egész jó rálátásom van így a futballra is. A csapatnál ez a negyedik éve, hogy itt vagyok, én szinte ismerem már az öregeket kívülről, belülről, minden rezzenésüket tudom, hogy mire képesek. Az újakat pedig ugye nem nagyon tud, hát még, tehát most kezdem még megismerni, mert azért elég sok új játékos érkezett, és akkor most ebből a csapatból kellene összekovácsolnunk egy olyan ütőképesebb csapatot, ugye, ami képes lenne itt bravúrokra is.
Ugye most itt elmondtad, hogy már több éve focizol, meg volt a nagy álomod is teljesült, itt mióta vagy, azt is elmondtad, és ilyenkor, amikor kap egy ember egy ilyen feladatot, hogy koncepcióba kell gondolkodni, tervekbe kell gondolkodni, célokba kell gondolkodni, egész más a stratégiai gondolkodás. Nézzük akkor meg, hogy most, hogy ilyen feladatod van, és új játékosok is vannak, és neked elképzelésed is van. Mik az elképzeléseid? Mit tűztél ki az ászlós hajóra?
Hát most megmondom őszintén, tehát én nem ezzel a tervekkel vágtam bele ebbe az egész dologba, mert én úgy érzem, hogy nekem nem ez a feladatom, hogy én egy vezetőedzői pozíciót betöltsek. Én a háttérmunkát szeretem, a kapusokkal foglalkozni, a segíteni az edzőt mindenbe, amiben csak tudom, védekezésbe, támadásba is, ha kell, de az már ugye az edző feladata. Tehát nekem vezetői, edzői ambícióim nem nagyon voltak idáig. És most ugye engem ez kicsit furcsán ért, hogy ez a dolog, de megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy a csapat jól szerepeljen.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton tovább csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az ország keleti felén néhol lehet zápor, időnként élénk lökések kísérik a változó irányú szelet. A hőmérséklet szombaton 10 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 10-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Kortárs festményeket kapott letétbe a jegybanktól a Dobó István Vármúzeum. Már minden harmadik autós befizette a gépjárműadót. Oktatási és etikai fórumot tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség Putnokon. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Kortárs festményeket kapott letétbe a jegybanktól a Dobó István Vármúzeum. A Magyar Nemzeti Bank egy fővárosi és 29 vidéki múzeumnál helyezi letétbe a tulajdonában lévő 1422 kortárs műalkotásból álló gyűjteményét. Az egri Dobó István Vármúzeumba 33 festmény kerül. Az alkotások kiválasztásáról, a belülük készülő tárlat várható megnyitásáról Novákném Lakár Zsófiát, a várigazgatóját kérdeztük.
Hogyha arról beszélünk, hogy 33 festményt letétbe helyeztek itt, ez mit jelent pontosan maga a letétbe helyezés?
Ez egy olyan jogi formula, amellyel a gyűjteményeinket úgy tudjuk gyarapítani, hogy jogilag az adott műalkotás vagy az adott műtárgy nem a mi tulajdonunk, a birtokunkba adják, de nem a mi tulajdonunk, tehát mi őrizzük, bemutathatjuk, tudományosan feldolgozhatjuk, kutathatjuk, kutathatóvá is tehetjük más kutatók számára, vagy akár közreadhatjuk, nyilván a letevő engedélyével, publikációban, kiállításban, fotón, saját csatornáinkon. Tehát tulajdonképpen mindaz, ami egy műtárgy, egy festmény, itt ezekben az esetekben festmények, grafikák esetében egy kiállítás kapcsán a múzeum dolga lehet, azt teheti szakmailag ezekkel a gyűjteményi egységekkel, letéti naplót vezet róla, természetesen az állagának megőrzéséért, megúvásáért mindent meg kell tennie, és ezért felel. Nyilván mi ezt a saját képzőművészeti gyűjteményünkben őrzött, megfelelően klimatizált raktárakban tároljuk, amikor éppen nem állítjuk ki. A tervünk az, hogy jövő tavasszal, a tavaszi fesztivál keretében már egy kiállításon, egy nagyobb átfogó kiállításon a saját gyűjteményét darabjainkkal kiegészítve mutatjuk majd be.
Tehát pont ez lett volna igen a következő kérdés, hogy mikortól láthatja ezt a közösség, tehát jövő tavasztól,
igen,
és az, hogy meddig, az...
Általában,
általában
igen, egy időszaki kiállítás az nálunk egy 6 hónap minimum, tehát biztos, hogy egy fél évig látható lesz, és utána is célunk az, hogy mindig a gyűjteménynek adott kapcsolódó darabjaival együtt máskor más kiállítási kontextusba helyezve, de folyamatosan szerepeltessük ezeket a műveket.
Elhangzott az is, hogy a Magyar Nemzeti Banknak egy kb. 1400-as készletéből került ide ez a bizonyos 33 festmény, ebbe ti beleszólhattatok, vagy mi alapján került ide ez a 33 festmény, ami ide került?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm a kérdést, mert azt gondolom, hogy pont ez volt az egyik legszebb az adományozás tényén túl, illetve hát nem adományozás, mert ilyen letétbe adományozás, egyelőre ez nem a mi tulajdonunk, hanem birtok. Kaptuk, meg birtokba vettük egy alleletéti szerződéssel a Szépművészeti Múzeumtól, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank a Szépművészeti Múzeumot bízta meg azzal, hogy ezt az 1422 darabból álló kollekciót a vidéki 29 intézmény között szakmai szempontok alapján konszenzusosan szétossza. Tulajdonképpen ez a folyamat úgy működött, hogy a debreceni modern vezetőségét kérték fel a koordinációra, akik azt gondolom, hogy nagyon példásan és nagyon magas szakmai nívón tették ezt meg, és mi intézményvezetők, szakemberek, művészettörténészek több körös megbeszéléseknek a folyamán mindenki a saját szempontjait, szakmai szempontjait természetesen érvényesítve tett javaslatokat arra vonatkozólag, hogy ebből a gyűjteményből melyeket tud a saját gyűjteményébe beilleszteni. Tehát mindenképpen szempont volt az, hogy ha helyi kötődésű az alkotó, akár itt született, akár ide kötődik a pályája, vagy egy alkotói korszaka.
Vagy netán a téma, hiszen láttam egy szőlőfürtöt is, ugye?
Igen, vagy netán a téma. Illetve az, hogy a mi meglévő kortárs képzőművészeti gyűjteményünk régóta nem pótolt hiányait ki tudjuk egészíteni, kontextusba tudjuk helyezni, így kaphattunk Maurer Dóra festményt például, ami nekünk nagyon nagy öröm volt, Maurer Dóránk nem volt még, és így nagyon szépen ki tudtuk egészíteni ezt a tulajdonképpen a századfordulótól a legújabb korig, tehát a jelenkorig tartó hatalmas nagy időszakot átfogó, mondhatni jelenkori, de főleg absztraktokra koncentráló képzőművészeti gyűjteményt. Ugye a mi esetünkben az akvarell biennálék voltak azok az alkalmak, amikor mi mindig ezeknek a kiállításoknak a nyomán gyarapítottuk a gyűjteményt, hiszen mindig vásároltunk is a kiállított művekből azon túl, hogy mi rendeztük ezeket a kiállításokat, és rendezzük mai napig. És hát ez egy nagyon szép alkalom volt, hogy gyarapodjon a gyűjtemény, főleg akvarellekkel, de nem csak akvarelleket gyűjtünk. És nyilván voltak már olyan alkotók, akik nálunk szerepeltek, most csak hogy egyet kiemeljek, Átót Franyót, aki az gyűjteményünkben hangsúlyosan szerepel, viszont az életmű értelmezéséhez nagyon fontos darabot kaphattunk most ennek a számunkra letétbe adott kis kollekciónak a keretében.
Végre az Egri várban mondjuk eddig is volt azért kortárs gyűjtemény, de most még újabbakkal gazdagodik, úgyhogy nem csak 1552 fényet ündökölik, hanem a kortárs művészet is. Köszönöm szépen!
Április 15-e a gépjárműadó befizetésének a határideje. A több mint 3,5 millió érintett autósból április 1-ig már 1,2 millióan befizették, közülük több mint 200 ezeren a NAV mobilapján intézték a gépjárműadót. A befizetésre mindenki megtalálja a neki legkényelmesebb verziót. Mobilappos, fizetési linken keresztül QR-kódos, bankkártyás, átutalásos lehetőséget is biztosít a hivatal. A további információkról dr. Paskonyi PIF kommunikált, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referensét hallják.
Az adó összegét a határozat tartalmazza, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal elektronikusan vagy postán kézbesít az összes érintetnek. De a fizetendő adó a NAV mobil alkalmazásban is bármikor ellenőrizhető. Az applikációban néhány lépésben nem csak a lekérdezés, hanem a befizetés is egyszerűen teljesíthető, és ugyanitt a NAV mobil alkalmazásban kérhető az automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetés is. A gépjárműadó átutalással is rendezhető. Az összeget a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számláján megfizetni. Illetve kényelmes megoldás lehet a határozatban szereplő fizetési linken keresztüli fizetés. Fontos, hogy átutaláskor a közleményrovatban nem a rendszámot kell feltüntetni, hanem az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell beírni. A NAV mobilban elérhető részletfizetési lehetőség továbbra is az egyik legegyszerűbb megoldás a fizetési kötelezettség ütemezésére. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók automatikusan élhetnek a gépjárműadó esetében az 5 havi kamatmentes konstrukcióval, míg akik fizetési nehézséggel küzdenek, ezek a vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. A gépjárműadóval kapcsolatos összes tudnivalót az adó kiszámításáról, az esetleges mentességekről a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon külön csempe tartalmazza, a részletszabályok pedig megtalálhatók a 95. számú információs füzetben, amely szintén elérhető a NAV honlapjáról.
Oktatási és etikai fórumot tartott a Borsodabó-Zemplén Vármegyei Polgárőrszövetség Putnokon. A részletekről dr. Szemán Ákost, a Vármegyei Polgárőrszövetség elnökét hallják.
Nagyon pozitív évet zártunk, hiszen mi vagyunk a legnagyobb polgárőrmegye az országban, 200 egyesület, 6600 polgárőr, és tavaly is teljesíteni tudtuk azt az 1 millió szolgálati órát, amelyet kitűztünk magunk elé. A tavalyi évnek a kulcs témája a gyermek és ifjúságvédelem éve volt, és a drog megelőzésre figyeltünk oda elsősorban. Ezekre a témákra nyilvánvalóan idén is odafigyelünk, viszont az idei év fő témája a küléskör területek biztonságának a kiemelt figyelme, az idei évünk a küléskör területek biztonságának éve. A megyében működő egyesületeket a járási koordinátorok fogják össze, és ahhoz, hogy egy egyesület támogatást kaphasson, ami ugye a belügyminisztériumból érkezik, jut el az Országos Polgárőrszövetséghez, a Országos Polgárőrszövetség után a Vármegyei Polgárőrszövetséghez, és a Vármegyei Polgárőrszövetség egyébként a járási koordinátorok véleményének ismeretében juttatja tovább az egyesületekhez. De hát az egyesületekkel nyilván más feladatunk is van, más kapcsolatunk is van, például oktatásokat, képzéseket tartunk, egy ilyen alkalom lesz a mai is. Illetve hát azért van nekünk egy nagyon népszerű megyei polgárőrnapunk is, amikor arra várjuk a vármegyében szolgálatot teljesítő polgárőrtársakat, hogy jöjjenek el és egy kicsit beszélgessünk, pihenjük ki az év fáradalmait, hiszen fontos tudni, hogy a polgárőrök a munkájukat, a szolgálatukat térítésmentesen és szabadidejükből teszik, és ezért nem győzünk elég hálásnak lenni. Ez egy regionális szintű találkozó, de nyilván azért fontos, hogy egyrészt találkozzunk, szót váltsunk egymással, ha kérdések vannak, akkor feltehessék a polgárőrtársak. Másrészt, miután most módosult az oktatási szabályzata, az Országos Polgárőrszövetségnek és a képzési rendszer, erről tartunk most egy tájékoztatót, és az etikai alelnök úr pedig az etikai kérdésekről is ad egy rövid tájékoztatót a kollégáknak.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. A 14. Leó pápa vezette imavirrasztása békéért április 11-én este 6 órakor kezdődik, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Tájékoztatásuk szerint a szerda délelőtti általános audiencián 14. Leó pápa ismét arra kérte a híveket, hogy csatlakozzanak hozzá azon a békéért tartandó imádságon, amely április 11-én szombaton 18 órakor kezdődik a Szent Péter Bazilikában. Az éjszakai virrasztást a Szent Atya vezeti majd, és azon minden hívő részt vehet. A szertartáshoz a Vatikán hivatalos YouTube csatornáján keresztül is lehet csatlakozni. Az életszentség nem kevesek kiváltsága. Mindnyájan meghívást kaptunk rá, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Április 8-án szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartották, ahol a Szent Atya az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében folytatta a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát. Beszédének témája a Lumen Gentium dogmatikus konstitúció, életszentség és evangéliumi tanácsok az egyházban. A Szent Atya több nyelven is összefoglalta katekézisét, majd üdvözölte a jelenlévő hívőket. Az általános kihallgatás a miatyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárult. 14. Leó pápa katekézisében elmondta, az életszentség a zsinati konstitúció szerint nem kevesek kiváltsága, hanem olyan ajándék, amely minden megkereszteltet arra kötelez, hogy törekedjen a szeretet tökéletességére, vagyis az Isten és fele barát iránti szeretet teljességére. A szeretet ugyanis az életszentség lényege, amelyre minden hívő meghívást kap. A szeretetet az Atya árasztja belénk, Jézus a Fiú által, s ez az erény szabályozza a megszentelődés minden eszközét, konkrét alakot ad nekik, és céljukhoz vezeti őket. Az életszentség legmagasabb foka, az egyház kezdetétől fogva a vértanúság, a hit és a szeretet legfőbb bizonyságtétele. Ezért a zsinati szöveg azt tanítja, hogy minden hívőnek készen kell lennie akár vére ontásának árán is megvallani Krisztust, amint ez mindig is történt, és ma is történik. Ez a tanúságtételre való készség minden alkalommal bebizonyosodik, amikor a keresztények az igazságosságért fáradozva hitük és szeretetük jeleit hagyják a társadalomban, emelte ki 14. Leó pápa katekézisében. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mincenti Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egri érsek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban. Általános iskola felső tagozat, középiskola. Intézményenként, kategóriánként egy-egy, összesen két tanuló nevezését várják. Céljuk, hogy felelevenítsék a három egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mincenti Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja 2026. május 15-e péntek 10 óra. Helyszíne az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont. A nevezési határidő 2026. április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várják. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosít a rádió a három költő 10-10 versével. Mincenti Gedeon, Pályer Antal, Tárkányi Béla. Ezek közül tudnak választani a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László válogatta. További információ kérhető a program@szentistvánradio.hu címen. Csíksomlyói autóbuszos az zarándoklat lesz 2025. május 22-e és 25-e között. 22 fős kis busszal lesz az utazás. Az utazás önköltsége kb. 50 ezer forint per fő. A falusi vendéglátás 40 euró fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka. Összesen 120 euró per fő lesz. A program a következő. Első nap korai indulással 4 órakor Kápolnáról, Gyergyószárhegyre érkezés, szállás elfoglalása, vacsora. Második nap részvétel a csíksomlyói búcsún. Harmadik nap délelőtt szabadtéri Szentmise Gyergyó-Szent Miklós főterén, délután kirándulás. Negyedik nap Gyergyószárhegy, Korond és Farkaslaka vásárlási lehetőséggel, majd érkezés Kápolnára. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Az isteni irgalmasság ünnepét Sátoraljaújhelyen a Szent István király főplébánia templomban április 12-én vasárnap tartják. A program 14 órakor kezdődik, ekkor rózsafüzért imádkoznak, majd dicsőítés lesz. 15 órakor az isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkozzák el. 15 óra 30 perckor Hedvig nővér tanítása hangzik el. 16 óra 45 perckor szentségimádás lesz és a világ felajánlása. 18 órakor ünnepi szentmisét mutat be főtisztelendő Szabó László, Gönczi plébános. Mindenkit szeretettel vár a Sátoraljaújhelyi Római Katolikus Főplébánia közössége és a hegyközi karizmatikus megújulás. Ördög Lea orgona koncertje lesz Egerben a Minorita templomban április 12-én 16 órakor. A belépés díjtalan, adományokat szívesen fogadnak a templom javára. Nyitott gyógyító alkalom és tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Koret Lumen Christi közösség szervezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 óra és 18 óra között. A szentmise 18 órakor kezdődik majd. Lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Manfred Huber atya füzérradványban a Szent Eduárd római katolikus templomban 2026. április 22-e és 26-a között, szerdától vasárnapig. Motto: bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. Betegségekkel küzdesz, lelki sebeket hordozol, gyermekkori traumák, rendezetlen emberi kapcsolatok, harag, mind képesek terhelni és nyomasztani bennünket egy életen át. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot, és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain rengeteg csodás lelki és testi gyógyulás történik. Mindig elmondja, hogy maga Jézus gyógyít, ő csak az eszköz. Hiteles és lebilincselő tanításokkal, dicsőítésekkel, imával segítenek a múlt feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és azoknak való megbocsájtásban, akik életünk során megbántottak, rosszat tettek nekünk. Gyógyító szolgálata nyomán megtapasztalhatjuk, hogy Jézus ma is ugyanazokat a csodákat teszi, mint 2000 évvel ezelőtt. Most az indiai származású Margarita Vallappila nővért kérdezzük. A tolmács Gáspár Klára. A szentmisét mikor ünneplik, reggel vagy este? A
Heilige Messe haben wir selbst.
Ha a házban van lelki gyakorlat, akkor a lelki gyakorlat során van szentmisénk. Ha nincs lelki gyakorlat, akkor a plébánia templomba megyünk szentmisére. Van két plébánia a templom, az egyikben reggel, a másikban este, és akkor váltakozva, hol ide, hol oda. Szentmise nélkül nem telik el nap. Bárhol is legyen autóval, elmegyünk oda, és ebből merítjük az erőnket.
Ganz gleich wo, das ist paar mit Auto und da hol mir Kraft.
És a Szentlélekhez való imádság, a Szentlélekkel való betöltekezés, hogy a Szentlélekhez szokott-e külön imádkozni, őt kérni?
Reggel, igen, reggel imában benne van a Szentlélek hívó ima is. És reggelente minden nap olvasok a Szentírást. Tehát mielőtt lefeküdnék, a lefekvés előtt is olvasok egy részt a Szentírásból. És ezekkel a gondolatokkal megyek aludni, akkor reggel ezekkel fogok felébredni.
Említettük a dicsőítést. A dicsőítő ima ugye az az imának az egyik fajtája. Úgy gondolom, hogy ő ahhoz külön fel kell nőni, hogy a nővérnek erről mi a vélemény, hogy ő mikortól kezdett el dicsőíteni, vagy ez tényleg így van-e, hogy ez fel kell nőni?
99 óta, amikor az 5000 ember jelen volt egy ima találkozón, és én is ott voltam. Amikor először alkalommal elment egy ilyen ima találkozóra édesanyjával, és akkor megtapasztaltam, hogy erő van a dicsőítő imában.
Mondta azt előadásában, hogy milyen fontos a családi ima, ahogy most is utalt rá. A nővér szerint a gyerekeket kell tanítani imádkozni, vagy elég, hogyha eléjük, éljük a keresztény életet.
Gyerekeknek meg kell tanulni imádkozni. És ebben növekszenek. Mert ha enélkül nőnek fel, akkor nem akarnak erről már tudni. Tehát ezen a világon élnek a gyerekek, különböző hatalmak veszik körül őket, világi dolgok, mindenféle problémák. Nagyon hálásak vagyunk a szüleinknek, hogy gyermekként megtartottak bennünket imádkozni.
És említette az, hogy betegekhez is jár, haldoklókhoz. Mennyire jellemző az, hogy a szentségekkel ellátva halnak meg a haldoklók? Tehát, hogy ez Németországban, ez milyen gyakorlat?
Tehát erről most nem tudok sokat nyilatkozni, de azt tudom, mert hogy megjön ebben a szolgálatban nincs a nővér jelen, ezt el tudom mondani a saját vér szerinti testvérem, ez kórházban dolgozik nővérként, és hogy ez sajnos már nem gyakorlat, tehát hogy nem hívják ki a hozzátartozókat, nem hívják fel, hogy hozzanak papot, viszont ő maga, aki ugye így nőtt fel, ő maga megteszi, és akkor ő elkéri a telefonszámot, vagy és akkor a hozzáférést, és felhívja a rokonokat, és akkor megkérdezi, hogy kell-e papot hívni, igénylik-e. Nagyon örülök, hogy az életem során sok haldokló mellett lehettem, és hogy őket felkészíthettem erre az útra, és hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak én adtam nekik, hanem én is nagyon sokat kaptam tőlük.
A lelki gyakorlat jelentkezéshez kötött. A jelentkezési határidő április 20-a. Jelentkezni és információt kérni fuzérradvány.lelkigyakorlat@gmail.com e-mail címen lehet. A lelki gyakorlat költsége 15 000 forint. További információ kérhető Kis Nándortól a 0670 776 40 93-as telefonszámon. A Bélapátfalvi apátsági templomot május 30-án, szombaton, 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás és Sinkovics Andrea, a szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Leondingban rendezték az osztrák kerékpáros évadnyitót. Véget ért a síszezon a Mátra-Szent Istváni síparkban. Két korosztályban szervezett teremtornát az idén 15 éves jubileumát ünneplő Sajóvölgye focisuli. A Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti régiója bébi bajnoki fordulónak adott otthont Kazincbarcikán a vízi komplexumban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Leondingban rendezték az osztrák kerékpáros évadnyitót, amelyen a debreceni Cycling Team kerékpárosai közül négyen álltak rajthoz. A futamokat körpályán rendezték, ahol az ifjúsági fiúknak és lányoknak egyaránt négy kört kellett teljesíteniük. A 86 kilométeres táv 900 méter szintemelkedést tartalmazott, ami a szezon elejé általában hektikus és ideges versenyekhez méltóan komoly kihívást jelentett. A mezőnyben sok bukás történt. A debreceni versenyzők közül Lambert Luca kategóriájában a 11. lett, míg az U19-es fiúk közül Bók Olivér a 47., Vizi Gáspár pedig a 63. helyen ért célba. Csizmadia Áron sérülés miatt feladta a versenyt. Véget ért a síszezon a Mátra-Szent Istváni síparkban. Egy változatos, kihívásokkal és sikerekkel teli időszak zárult le a hegyekben. Hogy milyen számokat hozott az idei tél, mennyire volt kegyes az időjárás, és milyen tapasztalatokkal gazdagodtak az üzemeltetők, arról György Bencét, a Sípark kommunikációs tanácsadóját hallják.
Fantasztikus volt, különleges élményben volt részünk, hiszen ritkán adatik meg, hogy március közepén még ilyen jó havon lehet síelni. De különleges régben Magyarországon lehet tavaszias körülmények között napsütésben egy 30-40 cm vastag síp, hótakaró sípályán síelni. Úgyhogy, ahogy jól is zajlott, jól is ért véget a síszezon a Mátrában. Nyilván kevesebb ember gondol síelésre márciusban, mint mondjuk januárban, de működött a síoktatás, versenyek is voltak, edzéseket tartott a Kékesi Márton, ott síelt még márciusban is, és edzést tartott, tehát egy igazán professzionális síversenyzőről beszélünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván erodálódott a létszám, és jobban lehetett akár kihasználni azt, hogy kevesebben vannak a sípályán a versenyzőknek, vagy akik szeretnek kevesebb ember között síelni. De a lényeg az, hogy olyan sok hó esett januárban, és olyan jól tudták karbantartani a pályát, a síparkot, üzemeltető szakemberek, és olyan jól tudtak dolgozni a hóágyuk ebben az amúgy elég kemény hidegben, ami ezen a télen jellemző volt, hogy egy 30-50 cm vastag hótakaró tulajdonképpen kifagyott. Tehát kőkeményen állt a jeges hó a sípálya alatt, és minden éjjel fagyott egészen március közepéig, hajnalban mentek a ratrakok, megdolgozták a pályát, tehát reggel ropogós friss hóval lehetett kezdeni a síelést, nyilván ez kora délutánra, a legfelső része már puha volt, illetve a másik, ami sok emelkesleg hiányzik, hogy a pályák körül tényszeresen február végén, márciusban eltűnt már a hó, úgyhogy csak a sípályákon volt hó, de ott kifejezetten jó minőségű hó volt.
Két korosztályban szervezett jubilómi teremtornát az idén 15 éves jubilómát ünneplő Sajóvölgye foci suli. Az U9-es és U10-es korosztály tornájáról Kádár Zsolt operatív igazgatót hallják.
Nagy öröm újra itt lenni, nálunk korábban hagyomány volt ez a Putnoki téri teremtorna sorozat, és Sándor Zoltáné a dicséret, ugyanis ő szervezte meg ezt a két napot, nagyszerű csapatokkal, nemzetközi torna, igazi jó hangulattal, nagyszerű döntővel, úgyhogy a mai nap ünnepeljük a Sajóvölgye 15. születésnapját, méltó volt ez a torna hozzá. Úgy gondolom, hogy évek óta és évről évre sikerült mindig egy picit előrelépni, és ahol ma tartunk, az azt mondhatom, hogy egy kicsit álomszerű, de mindig van előrébb, és mindig van mit kijavítani. Most boldogok vagyunk, büszkék vagyunk, és megyünk tovább.
A rendezvényen a díjakat Demeter Zoltán országgyűlési képviselő adta át.
Nagyon örülök neki, hogy annó még az alapított rajok között Puttok polgármesterével, Tamás Barnával, akikkel együtt voltunk országgyűlési képviselők, mi lehettünk az alapító ennek a Sajóvölgye focisúlynak, és 15 év után nagyon jó érzés itt lenni. Én csak gratulálni szeretnék először is a vezetőségnek, minden edzőnek, minden játékosnak, aki 15 év alatt megfordult a Sajóvölgye focisúliban. És még azt is szeretném elmondani, hogy azért személyes kötődésem van még ezeken túl is a focisulihoz, hiszen a második unokám az 5 éves elmúlt és igazolt labdarúgója a Sajóvölgye focisulinak. Én magam is nagyon szeretem a sportot, a labdarúgás különösen közel áll a szívemhez, azért, mert nem csak futballozni tanítok, hanem kitartást ad, erőt ad, és alázatra is nevel bennünket. Én bízom benne, hogy még a Sajóvölgye focisuli hosszú-hosszú éveken keresztül Magyarországnak nagyon sok kiváló játékos fog nyújtani, akik esetleg a válogatottság is eljutnak. Nagy izgalommal kísértem a bronzmeccset, ahol a Sajóvölgye focisuli a Kazincbarcikával futballozott, és mind a két foci, suli klub vagy sportklub közel áll a szívemhez, de a döntő az egy kicsit magasabb színvonalat képviselt, amit a Mészöly Akadémia és a Rimaszombatiak játszottak. Hát megmondom ezt, hogy én magam is a Befejezés előtt 6 perccel még izgultam, mert 4-4 volt az eredmény, de az utolsó 5-6 percben már kijött a tudásbeli különbség, kijött az erőlét, és megérdemelten nyerte meg a Mészöly Akadémia az első helyet.
Demeter Zoltán azt is elárulta, milyen jövője lehet a focisulinak.
A sport a magyar kormánynál mindig kiemelt stratégiai ágazatként szerepelt, hiszen nem csak magára a sportra tekintünk, hanem úgy is tekintünk a sportra, mint a nevelő eszközre, akik a fiatalokra odafigyel, az egészségesebb életmódra is neveljük a gyermekeinket. És én bízom benne, hogy most április 12-ek után tovább tudjuk folytatni a kormányzást, és azt a sportstratégiai ágazatot, amit mindig támogattunk, azt tovább tudjuk vinni, sőt, még több segítséget tudunk nyújtani a sportkluboknak, és természetesen közte a Sajóvölgyi focisulinak is.
A Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti régiója bébi bajnoki fordulónak adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexumban. Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót hallják.
Meccs sincsen, csak úszóverseny. 12 versenyzővel kellett neveznie minden csapatnak, mindenki maximum 2-ben úszhat, több úszás nem van, váltóverseny, egyesével, alapvetően arra próbáljuk rávenni a klubokat, hogy az alapokat tanítsák meg jól, legyen meg az úszás, 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 mert akit úszni tud, aznak utána már a labda nagyon könnyű. Számomra külön büszkeség, hogy végre ezt az úszodát gyerekekkel, szülőkkel, telt lelátóval, telt parkolóval láthatom, mert nagyon jó volt nézni, ahogy ez itt a bükkben kinőtt a földből, és azt gondolom, hogy ezért éri meg a TAO pénzeket költeni, hogy igenis itt legyenek ennyi gyerek, ennyi szülő, ennyi úszás. Kívánom, hogy minden hétvégén teljen meg így az iszoda.
A 2015-ben és később született gyerekek számára szervezett fordulón a csapatok egyenként 12 versenyzővel neveztek, így csaknem 110 fiatal sportoló vett részt a programon. A ellátó megtelt szülőkkel, a parkoló autókkal, a versenymedence pedig folyamatos mozgásban volt, a komplexum valódi sportélettel telt meg. A bébi korosztály a vízilabda utánpótlás első lépcsőfoka. Ebben az életkorban még nem az eredmények dominálnak, hanem az alapok megszilárdítása. Az elmúlt időszakban a rendszer is átalakult, a gyerekek a mérkőzések mellett úszóversenyeken és technikai feladatokon is részt vesznek, a hangsúly kifejezetten az úszástudás fejlesztésére került. A mostani fordulóra Debrecen, Kazincbarcika, Miskolcról az MVLC és az Aquatix, Eger két csapata, a Budakeszi Oxigén, a Zempléni Vízilabdaklub, valamint Nyíregyháza érkezett. A 9 csapatos mezőny gyakorlatilag lefette az egész észak-magyarországi térséget. Erdei János, a Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti területi koordinátora rámutatott, a szövetség célja tudatos. A szakember szerint a korai eredmények hajszolása könnyen félreviheti a képzést, ezért ebben a korosztályban az úszás technika és az állóképesség megerősítése az elsődleges cél. Erdei János első alkalommal járt a kazincbarcikai létesítményben, és elismerően beszélt róla.
Mindenki a nagyokra figyel, meg a serdülőkre, az ifikre, közben itt legalul a legkisebbeknek kell megtanítani úgy a vízilabdát, és úgy összerakni, hogy legyen a későbbiekben megfelelő számú gyerek. Én nagyon örülök most, hogy itt először ebben az úszodában csodaszép, ez is annyit jelent, hogy észak-keletre került még egy csodálatos úszoda, és hát remélem, hogy sok-sok vízilabda meccset fogunk itt játszani.
A Kazincbarcikai Delfin Vízisport Egyesület számára külön jelentőséggel bírt a forduló. A bébi korosztály az utánpótlás legalsó szintje, ahol a gyerekek először találkoznak a vízilabdával. A Kazincbarcikai Delfinek számára a program kétkapus edzőmérkőzéssel zárult, a Zempléni Vízilabdaklub ellen, hogy a gyerekek a versenyterhelést is megtapasztalják. A bébi kategóriában még elsősorban az időeredmények és az úszás teljesítmény számít, a magasabb korosztályokban azonban már a gólok és a mérkőzés eredmények kerülnek előtérbe. Halász Béla, az Egyesület elnöke hangsúlyozta, az, hogy ebben a korosztályban már teljes csapatot tudnak kiállítani, komoly mérföldkő.
Az, hogy ez az első lépcső, a legkorábban a vízilabdával
találkozó csapatunk már egy teljes csapatot képes volt kiállítani. Azt jelenti, hogy a fejlődésük biztosította magasabb korcsoport, az tehát, hogy folyamatosan egyre magasabb szinten tudnak majd játszani, és az utánuk következőknek példát tudnak mutatni, és már velük együtt tudnak majd edzeni, így a felmenő rendszer egyre komolyabb eredményeket fog majd hozni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.